A büntény kiagyalója biztosan meghagyta a tettestársának, hogy hozza magával a csekkönyvet is. Az a körülmény, hogy a csekkönyvhöz nem nyúltak, engem éppen abban a meggyőződésemben erősít meg, hogy a gyilkos külföldi volt, mégpedig olyan országból való, ahol nem ismerik a csekkel fizetést. És hol nem ismerik? A kommunista országokban. Nem győzött meg, doktor úr, rázta a fejét az újságíró. Természetesen nem állítom kategórikusan, hogy a gyilkos lengyel. Ha ez önnek, szerkesztő úr, nem felel meg, visszalépek. A gyilkos a társadalom valamilyen kivetettje. Az pedig, hogy svéd dokumentumokat hord-e a zsebében, vagy idegent, az meglehetősen közömbös. Számomra a szekrény alatt heverő gyűrű a kiinduló pont. Azt csak is a gyilkos vihette a halászházába. Ezzel egyetértek, mondta Sven Breman. Nos tehát, Janssonné gyilkosa vagy az öreg lengyel, vagy a bűntársa. Az, aki később meggyilkolta a halászt is, mert nem akart vele osztozni a véres munka gyümölcsein. Másként nem történhetett. Nilerud doktor úr elmélete kapcsolódott be a beszélgetésbe a rendőrkapitány. Kétségkívül érdekes. Van egy nagy előnye. Magyarázatot ad az események egymás utánjára. Van azonban egy gyenge pontja is. Az öreg lengyel személye. Ez az ember, ahogyan megállapítottuk, fedhetetlen volt. Emellett nagyon szolgálatkész, akit nem igen érdekel a pénz. Nagy összegeket utalt át külföldre, olyan embereknek, akikkel együtt szenvedett a hitleri koncentrációs táborokban, és akik betegeskedtek vagy rossz anyagi körülmények között éltek. Gyakran névtelenül adta fel segélyküldeményeit. Ez az ember gyilkolt volna egy viszonylag csekély összegért? Ezt a feltételezést alig ha fogadhatom el. Ismét doktor Nilerud ragadta magához a szót. Hát, ha az öregnek volt valami régi elszámolnivalója Janssonnéval. A koncentrációs táborok nem voltak idillek. Az emberek gyakran mások élete árán mentették a magukét. Ez a férfi valamikor talán ártott Janssonnénak, vagy fordítva. Minden esetre lehetett oka, hogy az asszonyt eltávolítsa az élők sorából. Akkor viszont az ékszer csak csalétek volt annak, akit rábeszélt a piszkos munkára. Ebben az esetben a halász az egész zsákmányt odaadta volna a gyilkosnak. Nem, dehogy? Hiszen akkor kiderült volna, hogy a gyilkosság volt számára fontos, nem pedig az anyagi haszon. A tettestárs felismerte volna, hol van a kutya elásva, és később zsarolhatta volna a halászt. Amikor megosztoztak az ékszereken, a közös érdek egybe kapcsolta őket. Ez bölcshúzás volt a lengyeltől. Túl sok a ködös mozzanat ebben az elméletben ahhoz, hogy meggyőzzön, doktor. Az újságíró még mindig nem értett egyet Nilerunddal. Elismerem, hogy elméletemnek vannak gyenge pontjai, de mutassanak fel jobbat. Az a véleményem, emelkedett fel az egyik Stockholmból jött úr, hogy a rendőrség nem nyugodhat bele ebbe az elméletbe. Meg kell tudni, hogyan élt a halász. Vissza kell nyúlni azokhoz az időkhöz, amikor még Auschwitzban volt. Úgy hiszem, kaphatnánk róla információt Lengyelországból, az egykori politikai foglyok varsói szervezetétől. Biztosak adnak emberek, akik emlékeznek volt fogolytársuk nevére. Itt a minisztériumi ember nagy levegőt vett, és furcsán sziszegő hangot hallatott. Ha szükség lesz rá, elküldünk valakit Varsóba, hogy megtudjuk a választ. Tisztázni kell bizonyos részleteket Janssonné múltjában is. Ez segíthet a további nyomozásban. Minél többet tudunk ezekről az emberekről, annál jobb. Meg kell állapítani azt is, mit csinált a halász Malmöben. Gondolom, az ottani rendőrségnek megvannak a maga diszkrét módszerei ahhoz, hogy kiderítse, mi folyik azok körében, akiket a doktor úr gazembereknek nevezett. Mi a véleményük a két gyilkosságról, és egyáltalán ismerik-e az öreg lengyelt? Ebben a nyomozásban nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy elhanyagoljuk akár a leghalványabb nyomot is. Nem hanyagolunk el semmit, visszhangozta a rendőrkapitány. És nagyon hálásak vagyunk önöknek, uraim, a megígért segítségért. Bizonyosan élni fogunk vele. Nekem pedig az a véleményem, hogy mindez semmire nem vezet. A Kvelsposten főriportere továbbra is borulátó maradt. Ebben az ügyben van valami mód felett rejtélyes. Beismerem, hogy nem tudom micsoda. Lehet, hogy már itt is rájönnénk, anélkül, hogy elhagynánk ezt a szobát. Mindazonáltal a rendőrség egész eddigi tevékenysége olyan, mint amikor a kutya a saját farka után fut. Minél gyorsabban fut, annál sebesebben mozog a farok. Magnus Torg hirtelen felemelte a fejét, de egy szóval sem reagált az elhangzottakra. Önnek ez a véleménye, szerkesztő úr? Kérdezte mézes-mázos hangon a rendőrkapitány. Pontosan, bólintott Sven. Ebben az ügyben valamilyen vas logika van. És ez nem a miénk, hanem a gyilkosé. Ez az ember mindenre elszánt, de nem ostoba és nem kockáztat. Gyilkol, mert gyilkolnia kell. Mert nincs számára más kiút. Megölte Maria Jansont. Az asszony valami formán keresztezte az útját, ezért el kellett tennie lábalól. Dehogy a brilliánsokért meg a smaragdokért, amelyekben a milliómos nő gyönyörködött. És dehogy azért a maroknyi csecsebecséért, amit elvitt. Hanem azért, amiért később meg kellett ölnie az öreg lengyelt is. A gyilkos következetes. Elköveti a bűntényt, mert úgy gondolja, hogy nincs más választása. Ha önök ezt nem látják, akkor soha nem leplezik le a tettest. Ismernünk kell az okát, amiért két embernek el kellett pusztulnia. Amit most mondott el, szerkesztő úr, jegyezte meg dr. Nillerud, az ellene mond annak, amit fél órával ezelőtt hangoztatott. Az első felszólalásában kategórikusan elvetette Jansson igazgató úr elméletét, hogy a gyilkosságnak politikai oka van, és hogy a tettes valamilyen bujkáló hitlerista. Abból viszont, amit röviddel ezelőtt mondott el, az derül ki, hogy Maria asszony fiának az elképzelésében osztozik. Csak az ostobák nem változtatnak soha a véleményükön, replikázott az újságíró. Egyébként továbbra sem állítom, hogy a gyilkos minden körülmények között hitlerista volt. Egyszerűen úgy érzem, hogy ennek a két embernek, Janssonnénak és az öreg halásznak volt valamilyen közös titka. Lehet, hogy a háború idejéből, lehet, hogy korábbról, lehet, hogy későbbről. Nem tudom, de meggyőződésem, hogy volt ilyen kapcsolat a két ember között. Ezért kellett mindkettejüknek meghalniuk. Az egyiknek a halála halálos ítélet volt az életben maradottnak. Ismétlem, nincs a kezemben a kulcs, amely ezt az ajtót nyitja, de azt hiszem, csak is ezt a kulcsot kell keresni. Magnus Torg ismét olyan mozdulatot tett, mintha be akarna kapcsolódni a vitába, de most sem mondott semmit. Látja, szerkesztő úr, szólt a rendőrkapitány. Az ön elmélete semmit sem mond és semmit sem magyaráz meg. Hogy ez a két ember, Janssonné meg a halász ismerte egymást, bizony meg lehet, hiszen mindketten lengyelek voltak és mindketten Auschwitzban raboskodtak. Erről legjobban az a szám tanúskodik, amelyet az alkarjukra tetováltak. Csak hogy ebből semmi sem következik. A fogolytársak közötti véres leszámolások, amelyekről Nillerud doktor úr említést tett, 20 évvel azoknak a tragikus eseményeknek a lezárulása után már nem tűnnek valószínűnek. Természetesen mindent megvizsgálunk, minden hipotézist figyelembe veszünk. Még az olyat is, amelyiknek se teteje, se veleje. Mint például az, amit az előbb a kitűnő Kvelsposten munkatársa terjesztett elénk. Sven Bremen felugrott, mint akit darást csípett meg. Köszönöm, kapitány úr, a dicséretet, de talán nem szolgáltam rá egészen. Nem riadtam meg attól, hogy átgázoljak a bozóton, és még azt is vállaltam, hogy esetleg piszkos lesz a ruhám csak azért, hogy segítsek a rendőrségnek, amelynek a lehetőségei sajnos nem engedték meg, hogy fellelje a rést a kerítésen. Véleményemet, mely nem egyezik az itt jelenlévőkével, továbbra is fenntartom. Nem tudom pontosan meghatározni a kételjeimet, de érzem, hogy nem tévedek. Engem igazol a gyűrű, amelyet abban a kis házban találtak. Ez az ékszer is játszik bizonyos szerepet ebben a drámában. Egyszerűen elvesztette a kétszeres gyilkos, vágott közbe dr. Nillerud. Lehet, de ebben nem vagyok olyan biztos, mint ön, doktor. És ha Janssonné oda ajándékozta a gyűrűt a honfitársának, és vele mindazokat az ékszereket is, amelyek eltűntek? Nem tudom. Csak egyet tudok. Az ügy bonyolultabb, mint hinnénk. Még bonyolultabb, nevetett az ügyész. Én ebben az ügyben kizárólag csak bonyodalmakat látok. Igen, ez nem tréfa. Az ügy még bonyolultabb, mint hinnénk. Éppen ezért nem használható itt semmilyen séma. És ezért van, hogy a rendőrség, noha hibátlanul folytatja a nyomozást, képtelen eredményt fölmutatni. Ön tehát mit javasol, szerkesztő úr? Kérdezte a minisztériumi tisztviselő. Azt, hogy gondolkodjunk. Nagyon alaposan gondoljuk végig az egész ügyet. Figyelembe véve természetesen az összes lehetséges nyomozati módszert. Meg kell vizsgázni mindazokat az elméleteket, amelyek itt elhangzottak, és amelyek még ezután hangzanak el. De mindenek előtt gondolkodni kell, és megint csak gondolkodni. Az unalomig elemezni a tények egymás utánját. Minden vallomást, minden dokumentumot. Míg nem, előkerül a rejtély kulcsa. Attól tartok, vágott közbe a rendőrkapitány, hogy a már ismert tényekhez még a legintenzívebb gondolkodás sem hoz újakat, amelyek kimozdíthatnák a nyomozást a holtpontról. Ha önök így gondolják, akkor bizony sötét a helyzet, mondta a riporter. Félek, hogy nem érnek el gyors sikert. A jelenlévők valamennyien elmondták a véleményüket, szólalt meg az egyik stockholmi úr. Csak az, aki a legilletékesebb, aki a nyomozást vezeti, az hallgatott mindvégig. Nos, mi a véleménye mindenről, főhadnagy úr? Magnus Stork felemelte a fejét. Meggyőződésem, mondta, hogy az ügy még nem fejeződött be. Pontosabban szólva, azt hiszem, hogy még csak az események kezdetén vagyunk. Mit akar ezzel mondani? Csak annyit, hogy a gyilkos lejtőre jutott. Valamilyen általunk még nem ismert cél érdekében meg kellett ölnie Maria Jansont. De később bebizonyosodott, hogy ez a gyilkosság nem húzza ki a csávából. Ezért halt meg a következő áldozat, az öreg halász. Ez volt a második lépés a lejtőn. A lejtőnek pedig az a sajátossága, hogy aki rálép, nem képes megállni. Egy irányban kell mozognia, egészen a legaljáig, és egyre gyorsabban. Mit jelentsen ez? Csak nem azt akarja mondani, hogy újabb gyilkosságokra számít? De igen, pontosan erre gondoltam, bólintott Magnus Stork. Hogy-hogy? Csattant fel a minisztériumi tisztviselő. Ön feltételezi, hogy újabb bűntényeket fognak elkövetni, és itt tétlenkedik? Mi egyebet tehetnék? Magnus Stork egészen nyugodt volt. Svédországban 8 millió ember él. Honnan tudhatnám, hogy ki lesz a következő áldozat? Semmit sem tudok a gyilkosról, sem arról, hogy mi a célja a gyilkosságokkal. Ugyanakkor nem feledkeztem meg arról, hogy fokozott védelmet biztosítsak Lommának és környékének. A helyi rendőrösöt tegnap 4 rendőrrel erősítettük meg. Növeltük az autós járőrök és járőrözések számát a helységben. Mindent megtettem, amit ebben a helyzetben megtehettem. De nem akarok rossz jós lenni. Félek, hogy a véres esemény sorozat még nem zárult le, és nem is zárul le mindaddig, amíg a bűnös szabadlábon van. Ön titkol valamit előlünk, mondta az ügyész, és hangjából szemrehányás áradt. Semmit sem titkolok, tiltakozott Torb. Ilyesmit meg sem mernék tenni, hiszen olyan emberek között vagyok, akik szolgálati előjáróim. De egy dologban biztos vagyok. A bűnöst elkapjuk, és én fogom letartóztatni. Lehet, hogy nem holnap, hanem csak egy hét, egy hónap múlva. Egy hónap múlva, hördült fel az egyik tisztviselő. Egy hónap múlva interpellációk lesznek a parlamentben, és az ellenzék indítványozni fogja, hogy váltsák le a belügyminisztert, és foganatosítsanak gyökeres változásokat a közigazgatásban. Nem mondok határidőt. Sem távolabbit, sem közelebbit, csak... Csak mi? A rendőrkapitányt határozottan ingerülté tette beosztottja. Csak megfogadom a sajtóképviselőjének tanácsát, jelentette ki Magnus Storm. Gondolkodom. Nagyon intenzíven gondolkodom.